T-Radio. A T-Radio.
Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, amelyben Kis Benedek Józseffel beszélgettünk sok mindenről. Adási munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája.
Ez az űrfegyver, ami most előjött, már korábban is volt téma. Az oroszoknál is volt téma, meg az amerikaiaknál. És most ugye bejelentették az amerikaiak, hogy elindul ez a fajta fegyverkezés is.
Elsősorban ez az amerikaiaknál volt téma, ha visszaemlékeznek a kedves hallgatók, akkor nagyon sok emberbe felötlik az, amikor a Reagan elnök, Ronald Reagan a csillagháborús terveket akarta megvalósítani, amelynek az a lényege, hogy a űrbe különböző fegyvereket telepítenek, és azokról próbálnak támadást indítani. Hát ezt a kesztyűt az oroszok nem szívesen vették fel, kénytelenek lettek volna, de emögött egy olyan szándék volt sejthető, hogy a cél az, hogy belekényszerítsük a másik felet egy erőltetett fegyverkezésbe. Tudjuk, ez egy rendkívül drága játék. És hogyha a fegyverkezést folytatják, a kesztyűt fölveszik, akkor az végül is azzal fog majd záródni, hogy a gazdaság tönkre megy. Na most ezt az ötletet Trump fölmelegítette, és kb. Két hónap ezelőtt mondta, hogy az amerikai haderő létrehoz egy új haderőnemet, hatodik haderőnemet, öt van nekik egyébként, és ez lenne a hatodik, amelynek az a lényege, hogy az űrhadviselést elkezdik, és ennek érdekében hát kéri a tisztelt kongresszus felhatalmazását, mert ahhoz, hogy egy új haderőnemet állítsanak fel, ehhez kongresszusi jóváhagyás szükséges. És ehhez négy pontos határozatot próbált megfogalmazni az adminisztráció, amelynek a lényege az, hogy először kidolgoznak egy doktrinát, milyen célból hozzák létre, mit akarnak ezzel megvalósítani, milyen taktikát alkalmaznak. A második része ennek az elgondolásnak az, hogy milyen erőket alkalmaznak az űrbe, tehát ehhez kire van szükség, milyen emberekre van szükség. A harmadik téma arról szól, hogy milyen technikai eszközöket, egész konkrétan milyen fegyvereket fognak telepíteni az űrbe, és végül ki fogja ezt irányítani, és úgy döntöttek, hogy az irányítást egy védelmi miniszter helyettes veszi a kezébe, négycsillagos tábornokként, és tulajdonképpen így egy önálló haderő nem lenne. Na most itt mi a probléma? Hát először is jóváhagyás fontos, másodszor rengeteg pénzbe kerül, ez nem csak a régen alatt volt sok pénz, hanem most is. A következő dolog pedig az, hogy van egy nemzetközi megállapodás, amelynek a lényeg az, hogy az űrbe támadó fegyvereket nem telepítünk. Most itt lehet vitatkozni, hogy mi a támadó fegyver, és mi a nem támadó fegyver, mi a védekező fegyver. Na most itt elsősorban
furcsa dolog lenne, hogy lézer itt a védekezés van szó, elfogadná bárki érvként.
Arról van szó, hogy itt lézerfegyvereket telepítenének az űrbe, és tulajdonképpen ezeket a nagy teljesítményű lézerfegyvereket arra használnák föl, hogy az ellenség, vagy ellenfél, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de hogyha azt nevesíteni kéne, akkor azt mondom, hogy Oroszország és Kína, meg akinek még van műholdja, azokat a műholdakat ezekkel a lézereszközökkel levadászni. Most köztudott dolog az, hogy a kommunikáció a hadseregekben ma ugye az űrben történik, és hát hogyha a kommunikációt megszüntetjük, akkor az körülbelül olyan, mint az embernek az érrendszerét kikapcsolnák.
Mi volt az érvelése az amerikai elnöknek?
Fölény. Az érvelés abszolút a fölény, tehát nekünk, amerikaiaknak, ugye ismerjük a politikát America First, az űrbe is nekünk kellene a legerősebbnek, a legnagyobbnak, és ennek érdekében kérné, hogy hagyják majd jóvá. Ezt most ez nem holnap fog megtörténni, ez olyan 2020-2022-es kezdettel indulna el ez az egész program. Hát még itt elég sok buktató van, amin át kell, hogy rágja magát a jelenlegi amerikai vezetés. Ha pedig elfogadják, akkor abban biztos vagyok benne, hogy ez azt jelenti, hogy a fegyverkezés új szintje indul be, nem kívánatos ez az egész dolog, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy erre azonnal reagálni fognak az oroszok és a kínaiak, épp hogy mi azt már meglátjuk.
Épp ezen gondolkoztam, hogy nem lehet, hogy már ott van valami hasonló kezdeményezés, és az amerikaiak erre válaszul gondolják ezt így.
Nyilván, hogy vannak hát ezek az űrprogramok, amiket tapasztalunk, meg a tartós űrállomás, meg annak az utánpótlása, meg a különböző kísérletek, azok nem azért vannak, hogy most különböző emberek szórakozzanak ezekkel a dolgokon, amit komoly eszközöknek a próbájáról van szó, és nyilvánvaló, hogy eljutottak már arra a szintre, hogy ezeket oda tudják juttatni, rendszerbe tudják állítani, és hát most már elindul az a hivatalos része, ami a nyílt kategóriába tartozik, tehát beindul ez az űrfegyverkezés.
Jó, hát azt olvasom itt az interneten, hogy valami hasonló annak idején az 50-es, 60-as években elindult, hogy 57-ben kilőtték a szovjetek a Sputnik 1-est, hát és akkor az amerikaiak erre válaszul, elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne harcolni akkor az űrben.
Ez egy olyan folyamat, ami soha nem áll meg, tehát mindig találnak valami
oldalat. És ugye 57-63-ig volt egy ilyen program, de az amerikaiak abba hagyták, mert nem találtak olyan, egyrészt finanszírozási problémák voltak, másrészt nem találtak olyan hordozó rakétát, ami egy vadászgépet föl tudott volna vinni az űrbe. Ez ugye jellemző, hogy ők milyen dimenzióba gondolkoztak annak idején.
Igen, tulajdonképpen itt arról van szó, hogy most már más a cél. Tehát korábban, 50-60-as években ugye arról volt szó, hogy rakétákat kell ide-oda juttatni, interkontinentális ballisztikus rakétákat, ugye egyik kontinensről a másik kontinensre, mert nyilván az űrön keresztül, és a ballisztika szabálya szerint ez az egésznek a lényege. Ma már nem erről van szó. Ma már arról van szó, hogy állandó fegyvereket telepítsük az űrbe. Ugye az űrállomások azt a célt szolgálták, hogy ezeket próbálják kísérletezni, kikísérletezni, hogy egy ilyen űrállomás mennyi ideig tud működni emberekkel, emberek nélkül, hogyan lehet oda teherűrhajót jutatni, hogyan lehet utánpótlást biztosítani. Na most vannak, akik azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet fegyvereket telepíteni az űrbe. Tehát ez egy minőségileg, ez teljesen más szint, mint ami a korábbi időszakban volt, és ennek nyilván megvannak azok a anyagi vonzatai, ami azért senkit nem érint pozitívan, beleértve az amerikaiakat is, mert az amerikaiak is nagyon sok pénzbe kerül. Nyilvánvaló, hogy az oroszokat is ez a téma rendkívül foglalkoztatná. Egyelőre embrionális szinten van ez az egész, mint két részről. Illetve nem mondanám azt, hogy csak az oroszok, az amerikaiak és kínaiak kísérleteznek ilyesmivel, hiszen tudjuk azt, hogy Indiának is vannak az műholdjai, Észak-Koreának is van, Iránnak is van, tehát sok országnak van. Na most indul egy ilyen folyamat, amit úgy hívnak, hogy műholdvadász.
Jó, menjünk oda-vissza, hogy tehát mi az értelme, egyik oldalról az az értelme, ahogy elkezdte a szakértő mondani, hogy semlegesíteni olyan műholdakat, amelyek valamiféle kommunikációs eszközei egy-egy államnak, és ebben az értelemben nyilván a hadipar is használja ezeket a kommunikációs eszközöket, de egyébként mi lenne még? Tehát mi a célja, hogy fönt harcoljunk, vigyük ki a földről a háborút az égbe.
Tulajdonképpen erről szól, csak sajátos módon. Hát nyilván nem harckocsikat fognak fölvinni az égbe. Itt arról van szó, hogy a kommunikáció. A kommunikáció nagyon fontos. Tehát, hogyha kommunikációt tudjuk használni, vagy egyáltalán lézerrel meg tudunk különböző eszközöket semmisíteni a földön, akkor az azt jelenti, hogy aki erre képes, az minőségileg magasabb szinten van, mint az, aki erre nem képes. Nyilván, hogyha megindul ezeknek a támadó fegyvereknek a telepítése, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy nemzetközi egyezményekben ütközik már is, akkor a másik oldalról meg beindul a védekezés, tehát hogy hogyan lehet ezeket a különböző lézereszközöket semlegesíteni.
Csodálatos, amerikai elnök, ezt
végtelen folyamat.
És komolyan gondolja, hogy ez az ötlettel el fog még küzdeni majd ott a szenátus, meg 2022-ig.
Szerintem nem ő találta ezt ki, hanem a tanácsadói mondták neki, mert nem hiszem, hogy ő ilyen kérdéseken mélyen foglalkozna. Mindig is foglalkoztatta a nagyhatalmakat az, hogy hogyan lehetne nekünk olyan eszközünk, amit az űrből tudunk indítani. Vagy például most nem csak arról van szó, hogy harcolunk, vagy háborút indítunk, vagy valamit megsemmisítünk, megfigyelni, ellenőrizni az űrből. Különböző földi
Ez inkább ez most is érthető, hát hogy ne, és ebben az értelemben
szimpatikus.
Amerikában
is beindult egy vita, hogy tulajdonképpen akkor most a légierőnek van egy ilyen feladata. Az amerikai légierő egy óriási nagy szervezet. Na most akkor ezt elvesszük a légierőtől ezt a feladatot, és akkor megkapja egy új fegyvernem, illetve haderőnem, vagy pedig hát a légierő is párhuzamosan fejlesz. Hát ezt el kell nekik dönteni, hogy melyiket kicsinálja. Minden esetre annak sok értelme nincs, hogy két szervezet is foglalkozik hasonló feladatokkal. Valószínű, hogy ha ugye új haderőnemként akarják létrehozni, akkor a légierőtől az űrt leveszik. És az ehhez a területhez fog tartozni, és minden, ami űrhadviseléssel kapcsolatos, az a létrehozandó új parancsnokság feladata lesz.
Ja, hát annak idején ugye nyilvánvaló, hogy amikor, amiről meg is emlékezett a szakértő, hogy volt olyan politikai helyzet a hidegháború időszakában, ami indokoltá tette akár csak megszellőztetni egy ilyen elképzelést, és belehajszolni a másikat fegyverkezésbe, de most el nem tudom képzelni, hogy ennek mi lehet a háttérben azon kívül, hogy van három pihentagyú valaki valahol, aki azt mondja, egy amerikai elnök.
Gazdaságilag belekényszeríteni egy olyan versenybe, mondjuk Oroszországot és Kínát, ami az ő gazdaságukat
de
kell.
De saját magát is belekényszeríti.
Van pénz, nem? Erre célra van pénz, ott van a hadipar. Tudjuk, hogy az hadipar azért keményen támogatja bármilyen elnököt, teljesen mindegy, hogy demokrata vagy republikánus. Ott azért sok-sok pénz segítik a választást.
Vagy lehet, hogy láttak egy fejlesztési kísérletet, valahogy az oroszok vagy a kínaiak részéről valami kém.
Lehet, hogy abban is,
kém
lehet, hogy
az
is benne van.
Kém leszállította az információkat, és akkor ez üzenetképpen...
Lehet, hogy az is benne van, hogy mások is próbálkoznak. Ez is benne lehet, de itt a fő cél, én szerintem nem ez, hanem a fő cél az, hogy nekünk legyen olyan, ami másnak nincs, és ami másnak még jó sok idejében, meg főleg sok pénzébe kerül, hogy ezt meg tudja valósítani.
Azon gondolkozom, hogy a németeknél, úgy emlékszem, hogy olvastam valahogy, a németek egy nagy tükröt akartak feljuttatni az űrbe, ami összegyűjtötte volna a napsugarakat, és oda irányították volna ezt a fénynyalábot, ahol ők szerették volna, és stratégiailag
hát sok ilyen,
nyertek volna.
Sok
egészen biztosan
ez, de
az se sikerült. Az amerikaiaknál volt már, amikor a szovjet atomkísérletek voltak, hogy valamit kitalálnak, és akkor föntről az űrből egy ilyen energia nyalábbal nyomnak agyon,
energiával
le
megsemmisíteni
valamit.
Különböző dolgokat. Hát úgy néz ki, hogy erre a napenergia nem alkalmas, legalábbis nem tudták megoldani. De a lézer,
nem
igen,
volt idejük.
Csak a lézer, vagy nem volt idejük. A lézernél pedig a probléma az, hogy az meg nagyon energiaigényes, tehát ehhez nagyon sok energia kell. Az összes lézer, fegyver, amit telepíteni akarnak, mit tudom én, például egy repülőgépre, és jó magasra fölküldeni, az a probléma, hogy az áramellátását kell biztosítani, és rendkívül energiaigényes. Na most az azt jelenti, hogy a repülőgép súlyának jelentős része az a akkumulátorok tömege, amit visz magával, amivel biztosítja az áramellátást. Na most, hát kérdés az, hogy ezt most hogy tudják megoldani napenergia segítségével. Eddig nem nagyon sikerült ez a dolog, fene tudja, hogy hogy állás. Hát olyan kutatások vannak, amiket nyilván nem hoznak az átlagember tudomására.
chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.
Hírrádió. A mentőállomás.
Egy kicsit konkrétabb téma, hogy a hétvégére várható, hogy Angela Merkel és Putyin elnök találkoznak egymással. Mit gondol erről a szakértő?
Hát erről sok mindent lehet gondolni. Elsősorban az, hogy Merkel többé-kevésbé stabilizálta magát. Megindul a nemzetközi szintéren is, mint ahogy láttuk azt, hogy több országban előfordult, tehát több külföldi vendéget fogadott. Nyilván ezek közül rendkívül fontos számára egy Putyin találkozó. És hogyha a Putyin találkozó szombaton meg fog valósulni, ott teljesen egyértelmű, hogy elsősorban gazdasági kérdésekről fognak beszélni, ezen belül is azokról a szankciókról, amelyeket Oroszországgal szembe bevezetett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Rendkívül érzékenyen érinti nem csak Oroszországot, hanem az euróatlanti kapcsolatokat, Németország és Oroszország viszonyát. Itt az északi áramlat szóba jön természetesen, amit nagyon rossz szemmel néz a Trump elnök, hogy micsoda dolog az, hogy ők egymás között bizniszelnek. És tulajdonképpen, hát itt elsősorban én úgy gondolom, hogy a legfontosabb téma az lesz, hogy a gazdaság együttműködés hogyan alakul a jövőben Oroszország, illetve Németország között. Hát emellett aztán különböző világpolitikai témákat is nyilván érinteni fognak, mert nem tudják megkerülni azt a helyzetet, ami jelenleg Ukrajnában van, aminek tulajdonképpen folyamodványa az, hogy ezt az északi áramlatot megvalósították, és Ukrajnát kikerülik a gázszállítások szempontjából. Hát ezt is keményen
operálta. Kerülne, jutna el a gáz.
A közvetlenül jött el a Németországba, és hát ők kezdve nem tudnak mások beleszólni. Hát tudjuk, hogy Trump ezért keményen megbírálta a németeket, még ráadásul olyan dolgokat is mondott, hogy volt német kancellárnak az egész konzorciumnak a vezetője. Na most, hát nyilvánvaló, hogy Merkeléknek, illetve az egész Németországnak nagyon fontos az, hogy az energiaellátás biztosítva legyen, és azért számukra egy orosz energia az, hát az olcsó kategóriába tartozik, tehát ők ezt mindenképpen fel akarják tartani. Hát ezen kívül
jó, de hát jó néhány... itt vagyunk, akkor az amerikaiak álláspontja mennyiben fogja, ezek szerint nem befolyásol semmit, de mennyire fog változni majd az amerikaiak álláspontja? Hát
ez most annyira nem érdekli a Merkelt, hogy az amerikai álláspontja mennyire fog változni, mert nyilván az amerikaiaknak nem tetszik, hogy Oroszországgal, aki ellen ő most szankciót rendelt el, a legnagyobb európai nagycsatorom Németország különböző gazdasági tevékenységet folytat, ha azt szigorúan veszük, akkor tulajdonképpen szankciókat kéne bevezetni
Németországgal szembe is,
ami mondjuk nem biztos, hogy tetszene a német vezetésnek, és nem biztos,
és erre van valami komoly esély?
Nem hiszem, hogy ezt megmerik csinálni, tehát azért a német gazdaság azért nagy és erős, tehát nem biztos, hogy a szövetségeseken kell rúgni az amerikai adminisztrációnak, százszor meggondolják azt, mielőtt ilyenbe belefognak. De minden esetre meg fogják említeni azt, hogy jó lenne, ha Németország is betartaná azt a követelményt, amit az amerikaiak mondanak. Persze én közben megkérdezem azt, hogy és milyen alapon határozta meg Trump azt egy harmadik országnak, hogy hogyan kereskedjen, ami alapvetően egy bilaterális téma. Tehát ebben azért nem biztos, hogy bele kellene szólni az amerikaiaknak, de ezt azért elég nehéz a Trump tudomására hozni.
Nagyjából lehet tudni, hogy a két vezető, tehát Angela Merkel és Vladimir Putyin, alig 3 hónap alatt másodszor tárgyalnak személyesen. Sőt, a kancellár július végén Szergej Lavrov orosz külügyminisztert és Valeri Gerasimov vezérkari főnöket is fogadta Berlinben. Tehát lehet látni egy tendenciát a két oldalú kapcsolatokban. Ezeknek a korábbi találkozóknak a függvényében lehet-e valamit látni ennél pontosabban, mint hogy most beszéltünk erről? Tehát magyarul az, hogy most az amerikaiak hogy lesznek, stb., de mi az, amire lehet következtetni ezekből a találkozókból még?
Mindkét országnak fontos, az teljesen egyértelmű, tehát Németország mindenképpen fel akarja tartani a jó gazdasági kapcsolatot Oroszországgal. Putyinnak nagyon fontos, hogy a legerősebb európai nagyhatalommal folyamatos legyen a kapcsolat.
Jó, ez megmagyarázza.
Ráadásul tudja orra alá dörzsölni a másiknak, tehát az amerikaiaknak, hogy lám, ti nagyon kemények vagytok velünk, de itt vannak a németek, akik velünk jó viszonyt alakítottak ki.
Jó,
ha ezen tovább nem megyünk, és itt megegyeznek szombaton ebbe a témába, akkor az már egy komoly eredmény, mert tulajdonképpen a gazdaság együttműködő szankció ide, szankció oda folytatódni fog.
Jó, hát ezt megmagyarázza a külügyminiszterrel való korábbi találkozását Angela Merkelnek, az orosz külügyminiszterrel, de a védelmi miniszter és Angela Merkel találkozóján vajon miről lehetett szó?
A védelmi miniszter, ha részt vett a találkozón, hát gondolom, hogy ott a német miniszter von der Leyen asszony is részt vett, és a katonai kérdéseket beszélték meg, és ebben viszont hát kicsit jobban érintett Németország, mint az Amerikai Egyesült Államok, lévén Európáról van szó, lévén ugye a balti tenger, illetve a balti országoknak a védelme az Németország számára is fontos, aktívan részt vesznek ugye ebben a nemzetközi dandárba, tehát ezen a területen is ők azt mondják, hogy együttműködésre van szükség.
Oroszokkal
tartsuk fönn a tárgyalások lehetőségét, abban az esetben is, amikor a NATO részéről, ugye tudjuk azt, hogy a NATO-orosz tanács az pillanatilag nem, gyakorlatilag nem működik. Na most, hogy emellett létezik német-orosz katonai kapcsolat, az egy más téma, és tulajdonképpen egy komplementer, egy kiegészítő, egy helyettesítő módszer arra, hogy most a NATO kapcsolatok elsősorban amerikai nyomásra Oroszország irányában, hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mély ponton vannak.
Jó, de az, hogy pontosan miért kellett, vagy miért volt szükség erre a találkozóra Gerasimovval, azt nem lehet tudni. Tehát konkrét információkat.
Hát nyilván beszéltek olyan dolgokat, ami nem tartozik a szélesebb publikumra. Természetes dolog, hogy itt vannak hadipari üzletek is, németek és az oroszok között. Vásárolnak fejlett haditechnikai eszközöket a németek az oroszoktól inkább. Illetve nem, az oroszok vásárolnak a németektől egymástól, így ez inkább korlátozottan érvényes, inkább az oroszok vásárolnak Németországtól olyan technológiát, amit máshonnan nem tudnak megszerezni. De ebbe mondjuk nem nyilatkoznak, hogy most mit és hogyan. Tehát itt elsősorban fejlett technológiáról van szó.
Az, hogy az ukrajnai kérdésekről szó esik, az nyilvánvaló, de egyes szakértők tudni vélik, hogy ezen a két oldalú találkozón, majd szombaton szó lesz a szíriai konfliktusról is. Ez milyen értelemben függ össze, vagy kapcsolódik Németországhoz?
Úgy kapcsolódik, hogy Németország az amerikai oldalán, tehát a szövetségi erők keretében részt vesz a szíriai polgárháborúban, mármint a szövetségesek oldalán és a terrorizmus ellenes küzdelemben.
És ahol szintén ott vannak az
oroszoknak. Sem mindegy, hogy a németek hogy állnak meg, főleg a németeknek nem mindegy az, hogy mondjuk a német, ott szolgáló német katonák biztonsága mennyire garantálható, mint ahogy ebben a témában.
Tehát mégis közös célokban dolgoznak ott a katonák.
Igen, mint ahogy lehet látni, hogy az amerikaiak, illetve az oroszok is ebben a témában együttműködnek. Most kifejezetten itt a katonák biztonságát érintő kérdésekbe. Hogy aztán most hogyan alakul Szíria helyzete, meg mi lesz a polgárháború során, nyilván azt is áttekintik nagy vonalakban, de itt elsősorban bilaterális tárgyalásról van szó, tehát a két ország közötti viszonyt fogják nagy valószínűséggel megbeszélni. Annyira nem fog ez az érdeklődés középpontjába állni véleményem szerint. Ez az egész találkozónak a célja szerintem a gazdasági együttműködésnek az alakítgatása, ami a jövőt illeti.
No, de hát ebbe belefér az is, hogyha majd egyszer de azért ebben majd belefér az is, hogyha egyszer újjá kell építeni Szíriában városokat, akkor az nyilván nem mindegy, hogy kinek milyen feladata része szerepe lesz majd ebben.
Igen, Szíria újjáépítésében nyilvánvaló, hogy a nyugati országok intenzíven fognak részt venni, gondolom német tőke is azért ott lesz. Hát ahhoz még egy-két napnak el kell tenni, még ott olyan béke alakul ki, ami biztosíthatja azt, hogy elkezdődhet az újjáépítés.
Milyen messze vagyunk sajnos, ettől a békétől?
Hát sajnos ezt pontosan nem lehet megmondani, de pillanatilag jobb a helyzet, mint volt. Tehát ahhoz képest, ami most kialakult, azt tudom mondani, hogy Szíria területének 90%-a a szír kormány, tehát Bashar al-Assad irányítása alatt van. Tehát visszaszereztek területeket, visszaszerezték az irányítás jogát és lehetőségét az országnak a jelentős területén, azon kívül pedig hát azzal kell számolni, hogy mások is érdekeltek ebben az egész témában. Tehát ott vannak a törökök, ők is beleszólnak ebbe, az irániak is szeretnének ott valamit, de ezeket egymás között is meg kell beszélni. Tehát most el tudom képzelni azt, hogy egy német-orosz egyeztetés során azért tárgyalnak arról, hogy mi lesz Szíria jövője és Németországnak ezen belül milyen újjáépítési feladatai lehetnek. Aztán itt megint beindul majd a egymás ellen folytatott küzdelem, tehát hogy ki és mivel vesz részt ebbe az egész folyamatba. Úgy érzem, hogy Szíriánál az Egyesült Államok részvétele, tehát a gazdasági újjáépítésben a részvétel az nem lesz olyan nagyon magas szintű. Tehát itt szeretnék azt, az Európai Unió ugye ebben részt venne az újjáépítésbe, és mivel Németország, illetve Franciaország az Európai Unió két oszlopos tagja, nyilván, hogy ők fogják itt osztani az európai közösségen belül a lapokat, hogy ki milyen részesedéssel vehet részt Szíria újjáépítésébe.
A szír elnök hogyan gondol?
Szerintem egy-két
az
éven belül
unióra?
Ez azért elindul.
A szír elnök hogyan gondol az Európai Unióra? Most, ebben a kialakult helyzetben.
Most a szír elnök egyelőre azzal foglalkozik, hogy neki a helyzet a stabilizáció.
Világos. Úgy tűnik, hogy 98%-ban neki azért sikerült. Lehet, hogy nem önállóan.
Igen, de és éppen ezért fontos ez a találkozó, hogy a szír sikerek mögött elsősorban az oroszok részvétele van
áll.
Tulajdonképpen, amikor 2015. szeptember végén az oroszok elkezdtek beavatkozni, és azzal gyakorlatilag megteremtették azt, hogy a szíriai újjáépítés rövidesen, egy-két éven belül elkezdődhessen.
Kis Benedek József szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság, köszönöm szépen. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon vagy.